Milyen az élet a 10 órás munkanapokon túl, és vannak-e, lehetnek-e még szakmai vagy személyes célok, hogyha a vezető látszólag már mindent elért, és ha már itt tartunk, akkor milyen sikerek és kudarcok, megélések vannak a háttérben, amit sokszor senki sem lát, karrierépítés és ami emögött van vagy lehet, ezek a mai legfőbb témáink, és persze szakmázni is fogunk, a marketingről, illetve a kereskedelemről is beszélgetünk, mert hogy vendégem a stúdióban Báhegyi Zsófia, a Szerencsejáték ZRT korábbi marketing és kommunikációs igazgatója, most már kereskedelmi igazgatója. Zsófi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Judit, köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Zsófi, szerintem kezdjük a legfrissebbel. Idei hír, hogy a Szerencsejáték ZRT kereskedelmi igazgatójává neveztek ki. Az eddigi marketing és kommunikációs igazgatói pozíciód nem mellett, hanem félig mellette, mert hogy volt, amit megtartottál, és van, amit átadtál. Kerested ezt a feladatot, vagy inkább megtalált az új kihívás?
Igen, én mondhatnám úgy, hogy kerestem ezt a feladatot. Régi vágyam volt, hogy a marketing területről tovább léphessek az üzleti terület felé. A Szerencsejáték ZRT-ben egy nagyon szerencsés helyzetbe kerültünk az elmúlt 4 évben, de olyan marketinget tudtunk felépíteni, amelynek már akkora hatása volt az árbevételünkre, hogy valójában egyfajta üzleti területként is kezdett rá mindenki tekinteni, és nagyon éreztük ezt az integrált hatást az értékesítés és a marketing között. Ennek örülök, ennek a új kihívásnak, hogy ezt a két területet együtt tudom kezelni, mert még inkább tudom erősíteni ezt a szinergiát.
És a kommunikációs, külső-belső kommunikációs feladatkör az, amiről lemondtál?
A válti kommunikációs feladatokat átadtam Selmeci Dóra kabinetfőnöknek, a jövőben ő viszi, Dórinak nagyon széles körű tapasztalata van a területen, úgyhogy nagyon jó kezekbe került.
Meg hogy ennyi mindent egyébként teljes erőbedobással nem lehet csinálni, a gondolom, mert hogy ez egy nagyon nagy feladat, vagy nagyon nagy falat, mondhatjuk úgy is, mert hogy nagyon sok ember ért fel ez most, mert több mint 1000-1100 fő.
Ugye csak visszatérnék a kommunikációra, mert valójában 20 éven velem volt ez a terület, és nagyon szerettem, és onnan is nőttem ki, de az elképesztő figyelmet és munkát igényel a mindennapokban, és ezért döntöttünk úgy, hogy végül is itt egy olyan nagy terület és felelősség érkezik hozzám, hiszen ma már Magyarország top 10-es árbevételű cégéről beszélünk, hogy ez elképzelhetetlen, hogy ezt belesűrítsük egy vezető munkájába. És a mi kereskedelmünk valójában Magyarország legnagyobb értékesítési hálózatát takarja, halottúzói hálózatról beszélünk, és a digitális csatornáink is gyönyörűen fejlődnek, ma már árbevételünk negyedét adja, így az, hogy ez a értékesítés és digitális hálózatunk, ez hogy transformálódik még gyorsabban, hogy modernizálódik, erre most nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk helyezni, már a következő 2 évben is.
Én arra vagyok kíváncsi, hogy a te megéléseidre, a te vezetői kihívásaidra, hogy eddig volt egy 50 fő körüli csapatod, most 1100 fő az, aki feled diszponálsz. Hogy mennyire igényel ez másfajta hozzáállást, másfajta, mennyire érzed azt, hogy másfajta felelősség van rajtad?
Ugye a kereskedelem az teljesen más felépítésű, mint mondjuk a marketing és kommunikáció, hiszen itt nagyon sok kollega dolgozik magában az értékesítésben. Sokan nem tudják, hogy bár több mint 7400 ponton vagyunk jelen, ebből 300, közel 300 lottozó saját üzemeltetésben van, és itt nagyon sok kollégánk dolgozik, úgyhogy ettől is ilyen nagy a mi létszámunk a Szerencsejáték ZRT-ben. Úgyhogy itt az úgynevezett háttérmunka és az úgynevezett értékesítési munka egy kicsit elválik, és ennek a kettőnek a szoros együttműködés nagyon fontos a jövő építéshez. 5 régióra van bontva a teljes hálózatunk, és ők már 32 éve ők viszik igazából a mi közvetlen földi értékesítésünket.
De avassál be kérlek abba, hogy ez a plusz feladatkör mit jelent a mindennapokban számodra? Ez több munka, másfajta munkaszervezést, több felelősséget, vagy éppen új motivációt, lehet, hogy több is ezek közül, nekem ezek jutottak az eszembe.
Úgy számunkba kifejezzük, mondjuk eddig 5 osztály volt alattam, most 11, és plusz 5 régió felett is a területünk a szakmai irányítást végzi, és külön arra helyezem most hangsúlyt, ami egyébként nagyon sok időt vesz igénybe, és nagyon sok koncentrációt, hogy én most ellátogatok minden területre, minden új kollégámhoz, minden új osztályra és régióba, ami egy 14 állomásos úgynevezett roadshow-t jelent ezekbe a hetekben. És velük beszélgetek, bemutatom az általam felvázolt jövőt, és megnézem az ő működésüket. Úgy érzem, hogy erre kell nagyon nagy erőt fektetnem most, hogy közel érezzenek engem magukhoz, hiszen itt egy országos szintű működésről beszélünk, és hogy nem egy elefántcsontoronyból irányítjuk ezt a céget, hanem közvetlenül törekszünk a tudás megosztásra.
Hogyha már itt tartunk, akkor kifejezetten érdekes, mert majd említetted a 32 évet, hogy a Nemzeti Lottó Társaság 32 éves történetében, hogyha jól tudom, akkor női felső vezető és kereskedelmi vezető a cégben először van. Milyen üzenete van ennek szerinted?
Az, hogy ma a mi menedzsmentünknek több mint a fele a nő, ebben nagy szerepet játszik Máger Andrá elnök vezérigazgatóasszony. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy az ő kinevezése tavaly júniusban jelentette azt, hogy először nő irányítja a céget, de ő neki nagy tapasztalata volt a Szerencsejáték ZRT-ben, hiszen ő volt a felügyelőminiszter több évig, és tőle nagyon sok támogatást kapnak a női vezetők. Nekem nagyon sokat jelent az, hogy ő bizalmat szavazott nekem egy olyan területen, amit így földi hálózatban és digitális területet együtt még nem vitt nő sosem a Szerencsejáték ZRT-ben. A mi dolgozóinknak 65%-a hölgy, úgyhogy mondhatnánk, hogy ez természetes is, hogy talán a menedzsmentben több a hölgy, de valójában ez egy történelmi pillanat most a Nemzeti Lottó Társaság életében.
Mit tud egy női vezető hozzátenni egy cég működéséhez?
Én nem szeretem ezt a megkülönböztetést, hogy miben más egy női és egy férfi vezető. Nagyon örülök, hogyha egyenjogúnak kezelnek, és a szakmai tapasztalatom és a képességeim alapján neveznek ki. Remélem, hogy itt is így volt, de nagyon sokszor küzdünk ugye ez a tudatalatti prekoncepciókkal, hogy esetleg egy nő nem való például a kereskedelmi élére. Annak örülök, hogy ez a mi esetünkben nincs meg, és ez megszülethetett, ez a fajta működésünk, hogy valójában kulcspozíciókban már hölgyek ülnek.
Azért is kérdeztem ezt, mert amikor legutóbb 2 éve beszélgettünk, akkor emlékszem, hogy meséltél nekem arról, hogy volt a korábbi életedben olyan, hogy elérted az üvegplafont, és az jelenthet akár személyes megbecsülést, szakmai megbecsülést, jelenthet juttatásbeli különbséget. Esetben, ha jól emlékszem, akkor ez volt, hogy ugyanazért a feladatért egy férfit más díjazásban részesítettek volna. És te akkor szóltál, ugye?
Igen, és ez a meglepő, hogy itt egy multinacionális cégről volt szó, és bevallom őszinte azóta is, ez az egyik legnagyobb ilyen szakmai, ha úgy lehet mondani, megaláztatás, amiben valaha volt részem, hogy akkor egy összevont pozíciót ajánlottak föl nekem, 2 nagy terület összevont vezetését csoport szinten, és az egyik területet előttem egy férfi vitte, és valójában az összevont pozícióért kevesebbet akartak adni, ami akkor egy megdöbbentő dolog volt számomra, és még mindig emlékszem, az, akkor belém hasított, hogy itt valami olyan, igen, egy olyan rossz és számomra értelmezhetetlen hatásért, ami ellen ott felemeltem a szavamat. Nem biztos, hogy segítette ott akkor a karrierem további menetét.
Ugye hogy elveszti az ember a motivációját, nem? Még akkor is, hogyha a végén eléri, amit akar.
Nézd meg, még most is erről beszélek, még 8 év után, hogy ott milyen rossz éreztem magam, de az a szerencsém, hogy azóta soha nem tapasztaltam ezt, se előtte, se utána, és remélem, hogy ez a multinacionális cég azóta teljesen megváltozott, és ahogy kommunikálja is magáról, ténylegesen a nők felemelkedésén és egyenjogúságán dolgozik.
Azt gondolom, hogy fontos azért, hogy erről beszéljünk, mert nyilván, amit te átéltél, nem szeretnéd, hogy más átélje. Egyébként hogyan látod, mennyire vagyunk mi nők általában készek arra, amit te meg tudtál tenni, hogy jelezzük a határainkat, jelezzük, hogy mi az értékünk, akár a magánéletünkben, akár a munkahelyünkön.
Én úgy érzem, hogy amit talán nemrég nyilatkoztam is, hogy nagyon fontos, hogy önbizalmunk legyen. Több olyan kutatást is olvastam, hogy a hölgyek bizonyos helyzetekben nem mernek magasabb fizetést kérni, nem mennek szólni alacsonyabb a fizetésük, nem mernek előléptetést kérni, míg ugyanebben a helyzetben a férfiak sokkal magabiztosabbak és bíznak magukban. Én sokszor úgy érzem, hogy bár a világ is tehet erről, sokszor a nőkben is kell keresni azt az önbizalom hiányt, amelyen együtt kell dolgoznunk. És itt egy nagyon fontos szerepe van azoknak a hölgyeknek, akik már elértek bizonyos dolgokat, hogy segítsék a fiatalabb generációt, hogy nekük meg könnyebb legyen. Sokan ismerik, de Madeleine Albrightnak van, volt amerikai külügyminiszternek egy olyan mondása, hogy az a nő, aki nem segíti a nőtársait, az rendelkezik egy bérelt hellyel a pokolban. És teljesen őszintén, angolul ez persze sokkal jobban hangzik, de egyet tudunk érteni vele magyarul is, a hölgyeknek segíteni kell egymást, mert a feltörekvő fiatal generáció egy nagyobb egyenjogúságot érdemes sok szempontból.
És talán egyébként ők már tudatosabbak is, nem tudom, hogy te mennyire tapasztalod, biztos, hogy vannak fiatal kollégáitok.
Igen, felszabadultabbak, nagyobb az önbizalmuk. Én emlékszem, amikor kijöttem az egyetemről, rettentő sok szervilizmus volt bennem. Bementem a első nagy multinacionális cég munkahelyemre, egy holland cég volt, nagyon jó holland főnökökkel, és talán pár hónap múlva közötte velem a főnököm, hogy Zsófi, miért nem mondod soha nemet? Tehát ha mondok valamit, soha nem vitatkozol, nem mondod el a véleményedet, és valóban így volt, nem mertem. Lehet, hogy azóta megbánta ezt a mondását, mert nem beletanultam ebbe, de akkor én emlékszem arra a momentumra, hogy nekem mennyit segített az ő biztatása, hogy a konstruktív vitára mennyire nyitott.
És olyan érdekes, hogy tényleg te is két egyetemet végeztél, közgazdaságtan, jog, mellette külföldön is tanultál, és még ennek ellenére is az ember bizonytalan tud lenni.
Akkor egy más világot éltünk, szerintem most már talán sokkal könnyebb, az én kisfiamnak is, ő 21 éves és a közgázra jár, látom azt a könnyed magabiztosságet, hogy a világban járkál. Bennünk azért sokkal több bizonytalanság volt az ő idejében.
Ja, meg megfelelési vágy vagy kényszer, nem tudom, hogy te hogyan emlékszel vissza erre.
Meg nem voltam ennyire tudatos, hogy merre szeretnék lenni, mi szeretnék lenni. Ők már akár 20 évesen kialakult jövőképük van, hogy merre szeretnének tovább menni, és ezért én úgy látom, hogy a többségük mindent meg is tett. Én ennek nagyon örülök, és a munkahelyen ezeket az energiákat nagyon jól lehet használni a fiatal generációban. És el kell fogadnunk, hogy ők máshogy működnek, erről sokat beszélünk már közhely szinten, ugyanakkor én nem látom azt, amit sokan mondanak, hogy lépkednek hát egyik munkáról a másikra, nem köteleződnek el, csak home office-ből akarnak dolgozni. Az én személyes tapasztalatom a fiatal kollégáim egyáltalán nem ez, hanem ez az új generáció, aki most lép be a munkahelyekre, aki most jön ki az egyetemről, az kifejezetten alázattal van a munka iránt.
Azért ezt jó hallani, és mondtad, hogy te sem tudtad, hogy mi szeretnél lenni még a legelején. Én úgy emlékszem, hogy amikor legutóbb beszélgettünk, akkor elárultad nekem, hogy nyomozó, illetve talán színésznő, hogyha jól emlékszem, és utána amatőr színész meg modell is voltál. És igen. Ebből jött aztán a marketing.
Igen, de akkor ment a Linda sorozat, ne felejtsük el, úgyhogy gyerekként ez magával ragadó volt, úgyhogy ezért lehettek szerintem ilyen elképzelései, hogy színésznő és nyomozó is szeretnék lenni, de a modellkedés, az valójában is az amatőr színészkedés az egyetem, illetőleg a gimnázium alatt volt. Én a Radnóti gimnáziumba jártam, és ott minden évben volt egy színházi verseny, és indultunk, és egyszer én lettem az év színésznője, és megnyertük a darabot, a darabbal is az év darabja díjat, és akkor ezt akkora nagy dolognak tartottam, úgyhogy talán innen jöhetett az, hogy bármit szeretnék ezen a területen, de aztán gyorsan rájöttem a 180 centivel. Ez abban az időszakban nem olyan egyszerű. Úgyhogy így jött az, hogy az egyetem mellett el szerettem olyan jobban tartani magamat, illetőleg kiegészítő keresetre vágytam, és ezért tolmácsoltam angol, franciául, és divat bemutatókon felléptem.
Viszont lettél volna orvos is, hogyha jól tudom, mert ugye orvos családba születtél bele, belgyógyász szülőkkel, ami azért egy elég komoly szakterület, és az édesapád, ha jól emlékszem, akkor az infektológia területén épített nagyon sok mindent fel.
Igen, és sokat is gondolkoztam azzal, hogy miért nem lettem vajon orvos, hiszen ők nagyon szerették volna, a nővérem vagy én erre a pályára lépünk. Ő pénzügyes lett, én ugye inkább a marketing kereskedelem felé indultam el, de valójában visszagondolok, akkor az ő hivatásukban én azt láttam, hogy alig vannak otthon, rengeteget dolgoztak, mind a ketten kórházi orvosok voltak, és egy-egy osztályt vezettek, és valójában apukám rengeteget ügyelt is, és utazott, és én csak a nehézséget láttam talán az ő életükből. Ma már szerintem talán könnyebb az orvosi pálya is, de ők akkor nagyon megküzdöttek fiatal orvosként. Úgyhogy ha visszagondolok most, hogy az orvosi pálya mennyire egy szép pluszt kapott a COVID alatt, mennyi megbecsülés és mennyi heroizmus van mögötte, talán azt kell mondani, hogy ma már sajnálom, hogy nem lettem orvos.
Viszont az jutott eszembe, hogy akkor egy női vezetői példakép is valamilyen szinten volt előtte, hogyha édesanyád azért vezetőbeosztásban volt.
Igen, ő vezette a budapesti pajzsmirigy ambulanciát nagyon sok évig, szinte pár éve ment el csak nyugdíjba, és ő volt az, aki megfelelően tudta balanszírozni a gyermeknevelést is a munka mellett, de azt hiszem belőle is szívesen láttam volna többet, és a gyerekkoromban tényleg a nagyon-nagyon sok munkát lettem, illetve az, hogyha a vacsoránál nem szedték volna, hogy értsük, miről beszélünk, akkor latinul beszéltek.
Egyébként építő jellegű kritikát, vagy ilyen jellegű támogatást kaptál a szüleitől?
Mind a kettőtől nagyon sokat. Sajnos édesapám 4 éve meghalt, nagy veszteség volt az életemben, és ő volt az, aki mindig mögöttem állt, és ő nem ez az nagyon dicsérő ember, nagyon nem. Tehát ő azt mondta valamire, hogy ez rendben van.
Akkor lehetett tudni, hogy akkor az nagyon rendben van.
Ez így rendben van, kislányom. Akkor az volt a non plus ultra számomra. Ez most nagyon hiányzik nekem, hogy
ezt a visszajelzést megkapja az ember. Beszéljünk arról, hogy hát mindig ez egy nehéz dolog. A közgázt és a jogot egyszerre végezted. Diplomáciai szakirány is ott volt a képben, játszott úgymond, London School of Economics az irány. Viszont, és visszatekintünk, akkor több irigyelt pozícióban is dolgoztál. De mégis a marketing lett úgymond a befutó. Miért?
Mindig is kommunikáció és marketingen dolgoztam, hol állami vádban, hol multinacionális cégeknél, és nagyon izgalmas, hogy ilyen központi közigazgatást is megjártam, ahol szintén nagyon jó tapasztalatokat szereztem. Külföldön ez egyébként egy bevett szokás, hogy a karrier úgy épít valaki, hogy dolgozik a közigazgatásban, aztán vállalatoknál, és oda-vissza vált, ugyanis a kettő szinergiája egyébként nagyon jól hathat egy karrierre.
És ez neked megvolt?
Itthon is ez kezd kiépülni, ilyen szerencsés voltam, és nagyon érdekes, hogy felhozott egy diplomáciát kezdtem el, de ennek semmi más oka nem volt. Ezt így utólag talán már vicces bevallani, hogy nem akartam számvitelt tanulni, és a társadalomtudományi karon nem kellett. Úgyhogy ennek többet nem kell tulajdonítani, mint hogy Zsófi odament, viszont utána rájöttem, hogy ezért a közgazdaságtan engem nagyon érdekel, és alapvetően most pedig majd teljesen vissza is kanyarodtam a üzleti területre.
És ugye viszonylag korán, 20 évesen már bekerültél az egyik legnagyobb élelmiszeripari multinacionális vállalathoz, innentől kezdve már tudatosan építkeztél?
Hát ez annyira volt tudatos, hogy ott kovályogtam a közgázon, utána negyedéves voltam, akkor ott volt egy hatalmas állásbőze, és ott volt ennek a cégnek a standja, és ott mondta egy helyes lány, hogy miért nem töltött ki a felvételeit, de hát, hogy én még tanulok, és mondta, hogy bejöhetsz úgyis dolgozni. És akkor...
Ez akkor újdonság volt egyébként ebben az időszakban talán még.
Nem is volt hivatalos gyakornoki pozíció, egyszerűen mindig elengedett a főnököm, és egyszerre 2 egyetemet végeztem, és nagyon támogatóak voltak, és bementem az első interjúk, és én könnyedén így végigcsináltam az egészet, semmi jelentőséget nem tulajdonítottam neki, és aztán kiderült, hogy 500 emberből 3-at vettek fel, és én vagyok az egyik. És akkor elkezdtem dolgozni, és valójában ez a tudatosság utána kezdett kialakulni, de az egy nagyon kemény időszak volt, hogy egyetem mellett dolgozni kell. Ma már én minden fiatalnak azt javaslom, hogy ezt tegye meg, mert ez egyetemről szakmai tapasztalat nélkül lép ki, akkor versenyhátrányba kerül.
Igen, hát nagyon sok mindent csak a gyakorlatban lehet megtanulni, csak úgy, mint a vezetést, amiről beszéltünk, meg még beszélni is fogunk, hogy milyen a vezető, milyen a jó vezető, milyen a követhető vezető, mert szerintem ez is nagyon fontos. Egyébként milyen volt már úgy dolgozni és karriert építeni, hogy család és gyerek mellett kellett ezt tenned? Mert gondolom ez is egy nagy váltás.
Igen, ez egyáltalán nem könnyű, tehát hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy amit mindenki mond, én is meg tudom erősíteni, hogy ahogy megszületik valakinek a gyermeke, vagy gyermekei, egy folyamatos lelkismert furdalás kezd kialakulni, ha bármi más csinál, mint hogy vele legyen. És ugye a munka természetesen munkában nem lehet bevinni a gyermeket, úgyhogy próbáltam ezt megfelelően megoldani, remélem, hogy jól vizsgáztam. A Máté kisfiam már 21 éves, és ha így ránézek, akkor talán azt mondom, hogy lehet, hogy jó munkát végeztünk.
És az olyan jó, hogy egy anyának a 21 éves kisfia is mindig a kisfia marad.
Különösen a 2 méter, igen.
Most egy kis szünetet tartunk, Zsófi, innen folytatjuk a beszélgetést, Báhegyi Zsófi, a Szerencsejáték ZRT kereskedelmi igazgatója a vendégem. Beszélgetünk még a magánélet mellett a marketing szakma változásairól, illetve arról, hogy a kereskedelmi területein még milyen céljaid vannak. Hamarosan innen folytatjuk.